Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A hatodik előadáshoz érkeztünk Ezékiel könyve, illetve egy kortársa Abdiás könyve kapcsán. Hatos részekbe tömörítődik a sorozatunk, amely immár a 60. előadást is túlszárnyalta. Elkezdtük Sámuel prófétától, és most már a babiloni fogság idején, és hát már a vége felé járunk, hiszen a következő hatos részben a fogság utáni prófétákat szeretném önökkel ismertetni, az újjáépítés prófétáit, Aggeus, Zakariást és a többieket, illetve egy különleges történetet arról, hogy mi történt a zsidó nép ama maradékával, amely nem akart visszatérni Babilóniából, mert ott meggazdagodott, mert ott már letelepedett, gyökeret vert, vagy úgy hitte, hogy gyökeret vert. Tehát Eszter könyve is témánk lesz a következő hatos részben. Most azonban még Ezékiel könyve utolsó részénél, a 40-től a 48-ig tartó fejezeteknél vagyunk. Mikről is szólnak ezek a fejezetek? Talán olvasnám a hangütést, az első néhány verset, amely közli velünk, hogy miről lesz szó ennek a prófétának, a könyvének, Ezékiel könyvének befejező részében. 25. esztendejében fogságunknak, az esztendőnek kezdetén, a hónap 10-én, a 14. esztendőben azután, hogy a város megveretett, éppen ezen a napon lőn az Úr keze én rajtam, és elvitt engemet oda. Isteni látásokban vitt engem Izrael földjére, és letőn engem egy igen magas hegyre, és azon, mint egy város épülete délfelől volt. És oda vitt engem, és íme egy férfiú volt ott, tekintete, mint az ércnek tekintete, és lenzsinór volt kezéhez, és mérőpálca, és a kapuban állt. És szólt nékem az a férfiú, embernek fia, láss szemeiddel és füleiddel haj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked, mert hogy ezeket megmutassam néked, azért hozattál ide. Hirdesd mindazokat, amiket látsz Izrael házának. Kedves nézőink, a Bibliában az ilyen jelképes bemutatások nagyon gyorsan és könnyűszerrel azonosíthatók, ha jól megfigyeljük a szereplőket. Itt is például az a mennyei lény, aki Ezékielt végig akarta vezetni ezen a látomáson, csak ennyit olvastunk egy fél mondatban róla, hogy a tekintete olyan, mint ércnek tekintete. Máskor így mondja a Biblia, hogy olyan, mint a tűzláng. A Bibliában mindig a megváltónak, mindig Krisztusnak a jelképes megjelenéséről van ilyenkor szó. Emberi formában, emberi alakban, de még nem emberi testben, emberi hústestben. Az Ószövetségben is Krisztus volt az, aki végigvezette a prófétákat a történelem egyes szakaszain. Krisztus volt az, aki megjelent Dánielnek, Krisztus volt az, aki megjelent Ezékielnek. És hogy János apostolnak megjelenik a Jelenések könyve első fejezetében, és aztán többször, négyszer ugye a Jelenések könyve bevezető látomásai között, láthatjuk, hogy maga a megváltó szólt a prófétákhoz, maga Jézus Krisztus vezette őket végig a történelemnek a menetén. Krisztus tehát Jeruzsálembe vitte látomás állapotában a prófétát, és megmutatta neki, hogy milyen lesz a felépülő új Jeruzsálem. Milyen lesz a 70 éves fogság utáni hazatérés, hazaköltözés. Mihez fog kezdeni a zsidó nép azután, hogy Isten majd szerez egy fejedelmet, egy perzsa fejedelmet, Kűroszt vagy Círuszt, aki hazaengedi a népet, mondhatnám csodával határos módon, hiszen még az államkincstárból, a perzsa államkincstárból még pénzt is ad a zsidóknak, hogy hazatérhessenek, hogy a templomukat felépíthessék, amelyet a babiloniak leromboltak, sőt visszakapják az elrablott tárgyakat, az arany ezüst tárgyakat, a berendezési tárgyait a templomnak. Tehát időszámításunk előtt 605-től 535-ig tartott ez a 70 éves babiloni fogság, és Ezékielnek itt Jézus Krisztus körülbelül az 570-es években, tehát a fogság lejárt előtt, mint egy 35-40 évvel, már bemutatta azt, hogy milyen lehet majd ez a hazatérés, mihez foghat majd a zsidó nép, hogyan állíthatja helyre a vallási, politikai, állami berendezkedését, és mi fog ezután következni. Ha most önök elolvassák Ezékiel könyve 40-től a 48-dik fejezetig tartó részeket, azt fogják látni, hogy ezekből a jövendőlésekből szinte semmi sem valósult meg. meghiúsult, hát az Isten beszéde, meghiúsult volna a prófétai szó, korántsem. Az előző előadásban felhívtam az önök figyelmét a kettős proféciákra, vagy a feltételes proféciákra, így is mondhatnám az Izrael proféciákra, ami ugyanis nem teljesedett a testi Izrael történetében, a zsidó nép történetében. Az teljesedni fog a lelki Izrael történetében, a történelem végén, a lelki Izrael történetében, vagyis az akkori, a mai, a holnapi hívő nép történetében és életében. A Bibliában ez a szó, hogy Izrael, vagy ez a szó, hogy Sion, vagy Jeruzsálem, nem csak a konkrétan a zsidó népet jelöli, nem csak Jeruzsálemet, a Szentvárost jelöli, nem csak a Sion hegyét, amely ott áll Jeruzsálem közepén és ahol a templom épült, hanem ezek a kifejezések, hogy Izrael, Jeruzsálem, Sion a mindenkori hívő nép jelképes megnevezései is. Ezért mondja Pál a Római Levél második fejezetében, nem mindenki zsidó, aki külsőképpen az, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az. Ezért mondja egy másik levelében, a Galata Levél 6. fejezetében, így mondja egy keresztény gyülekezetnek, békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Tehát ne értsük félre az Izrael proféciákat. Ma a világon nagyon sok keresztény vagy nem keresztény csoportosulás, közösség vagy egyháznak is nevezik magukat. Az Izrael proféciákból valóságos kultusz csinálnak és azt tanítják, hogy ami megvan írva a Bibliában, a proféciákban az Izraelről, az mind a test szerinti Izraelre vonatkozik. Nos hát, előbb említettem önöknek a kulcsokat, Római Levél 2. fejezet, Galata Levél 6. fejezet. Az Izrael proféciák igen elsődlegesen vonatkoztak a zsidó népre, mint test szerinti népre, mint vér szerinti zsidó emberekre és közösségükre, de átvitt értelemben nagyon sokszor vonatkoznak ezek a proféciák a mindenkori hívő népre, aki között persze zsidó is lehet, meg nem zsidó is lehet, akik a történelem országútján állandóan jártak és éltek, képviselték Isten igaz ismeretét, tehát az Izrael proféciák nem meghiúsult proféciák olyan értelemben, hogyha a zsidó nép történetében nem váltak is valóra, de a történelem későbbi menetében a hívő népre, mondhatnám most már így egész konkrétan a hívő keresztény népre, a kereszténység maradékára nézve beteljesedtek. Csak hát itt van a nagy kérdés, amit sokan feltettek nekem, nem csak szóban itt az önök szeme láttára és füle hallatára, nem csak levélben, hiszen nagyon sok levelet kaptam az eddigi másfél év során, hanem e-mailen is, komoly megkereséseként is, hogy hogyan is nyilatkozik a Biblia a zsidó nép kiválasztásáról. Egyáltalán mit jelent ez, hogy kiválasztás? Nem arról van ez szó, hogy csak a zsidók tulajdonították, vagy tulajdonítják önmaguknak ezt a kiválasztottságot. A többi nép miért nem kiválasztott? Ez valami részrehajlás, ez valami kedvezés az Isten részéről, vagy valami megkülönböztetés lenne ez, hogy a zsidó nép és senki más nép nem a kiválasztott nép. Kedves nézőink, ezt a kérdést maga a Biblia is ismeri. Nagyon sokan sajnos nem ismerik a kedves nézőink közül, ami még nagyobb baj, hogy nem ismerik azok sem, akik nyilatkoznak erről a kérdésről, és vagy filoszemiták, vagy zsidóbarátok, vagy antiszemiták, tehát zsidóellenesek. Sajnos a mai világban, Magyarországon is, Európában is, az egész világon is tulajdonképpen vannak filoszemiták, vannak antiszemiták. A Biblia nem filoszemita, és a Biblia nem antiszemita, a Biblia tárgyilagos, és a Biblia bemutatja, hogy mi az igazság a kiválasztottság kérdésében. Egy zsidó ember Pál apostol veti fel a kérdést, de a kereszténység egyik legnagyobb iratában, a négy evangélium után közvetlenül és az apostolok cselekedetei után közvetlenül következő római levelében, abban a római levélben, ami tulajdonképpen az egész bibliai tanítási rendszer összefoglalása, itt a 3. fejezetben a következő verseket olvashatjuk. Mi tekintetben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenek előtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeik. Olvasom a 9. verset. Micsoda tehát? Különbek vagyunk-e? Semmiképpen nem, mert az elébb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak, amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Kedves nézőink, ez tehát a Biblia kérdésfelvetése ugyanaz, mint amilyen, mi tekintetben különb hát a zsidó, de ez a Biblia válasza. Hogy mi tekintetben különb a zsidó a többi népnél, egy tekintetben különb, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ugye meglepő a válasz sokak számára. Nem olyan tekintetben különb a zsidó, hogy ez egy más népfaj, vagy ez egy különleges tehetségű, vagy különleges nagyságú, különlegesen nagy tradícióval rendelkező nép. Amikor Isten kiválasztotta a zsidó népet, az ősatyának, Ábrahámnak még gyermeke sem volt. Aztán amikor Ábrahám leszármazottai, Izsák, Jákob, ugye az ő vonalán folytatódott a zsidók leszármazása, Jákob 12 gyermekéből, fiúgyermekéből, Izrael 12 törzse, hát ezek is alig valahányan voltak. Sem országuk nem volt, földterületük nem volt, hatalmuk nem volt. Így mondják sokszor el a proféták Mózestől, Jeremiásig és Ezékielig, hogy Isten sivatag földön találta Izraelt, fölvette, dajkálta, szoptatta, fölnevelte. A zsidó nép nem volt külön más népnél, ugyanolyan nép volt, mint a többi nép. De mégis milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél? Mit jelent ez, hogy kiválasztottság? Hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Isten persze a maga beszédeit, a maga akaratát tudná közvetlenül is képviselni az emberiségnek, el tudná juttatni közvetlenül mindannyiunkhoz különböző csodatételek folytán, de az Isten szereti a természetes utat. Az Isten azt szeretné, hogy ember mondja embernek az igazságot. A rosszból kiemelkedett emberek képviseljék, mert így lehet hitelesen képviselni az igazságot másoknak. Isten azért választott ki egy népet, hogy ez a nép képviselje az igaz életismeretet. Egyes embereket mindig kiválasztott az Isten. Ki tudott választani az Isten? Míg a zsidó nép nem volt kiválasztott nép, ez a történelem első 2500 évében nem volt választott nép a Biblia szerint. Addig is volt a kiválasztott egyének. Ádám, Ábel, Sét, Noé, aztán Ábrahámmal, a zsidó nép ősatjával Isten életbe léptette azt a tervet, hogy az egyes emberek kiválasztása mellé, a hitre törekedő, a jóra törekedő emberek kiválasztása mellé egy népet is kiválasszon, egy nemzetet is kiválasszon. Mózes első könyve 12. fejezet első 3 verse szerint Isten 3 ígéretet adott Ábrahámnak, a zsidó nép ősatjának. Az egyik ígéret az volt, hogy nagy néppé teszi az utódait, a másik ígéret az volt, hogy földet ad nekik. A harmadik ígéret az volt, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez egyes számban hangzott, hogy megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez Krisztusra vonatkozott elsősorban, hogy majd a zsidó nép köréből lép föl a megváltó, majd időnek idején, körülbelül a teremtés utáni 4000. év tájékán a zsidó nép sorai közül egy zsidó fiatalasszonynak, Máriának a gyermekeként fog majd fellépni a megváltó, akinek a származása azonban öröktől fogva, elejétől fogva van, akinek a származása isteni, mert maga az Isten költözik majd anyamébe, születik meg gyermekként, de a zsidó nép körében, de a zsidó nép nemzeti közösségében. Tehát ilyen tekintetben különb a zsidó. Mondja is Pál apostol, hogy nem olyan tekintetben, hogy jobb nép lenne a többi népnél, hanem olyan tekintetben különb a zsidó a többi népnél, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Istennek tehát volt a kiválasztott emberi a történelem során, de Isten életbe léptetett egy néppel kötött szövetséget is Mózes idején a Sínai hegynél, amikor egy népet is megbízott az igazság képviseletével, és Isten szándéka az volt, hogy mondta is Mózesnek és az akkori zsidó népnek, hogy szent nép legyetek, misszionárius nép legyetek, papok birodalma, szent nép legyetek, hogy más népeket felvilágosítsatok arra, hogy mi is az élet, hogyan is kell helyesen élni. Isten adott erkölcsi törvényeket, középpontban a 10 parancsolattal, adott polgári törvényeket, adott egy teokratikus rendet, messze menően igazságos polgári törvényeket, az Isten adott nekik egészségügyi törvényeket. személyes meggyőződésem például azt, hogy nagyon sok nép eltűnt már a történelem süllyesztőjében. A zsidó nép mind a mai napig azért tudott, mint nép is tovább élni, mert hallatlanul tiszta, világos, fennkölt törvényeket kapott, és ezek között az egészségügyi törvények különösen is tanulmányozásra érdemesek. Egy előző előadást már szántam is ennek a megvilágítására. Aztán kapott a zsidó nép az egészségügyi törvényeken kívül szertartási, úgynevezett ceremoniális törvényeket, amelyekkel Isten felkészítette őket a megváltó fogadására, és kapott olyan rendelkezéseket, amelyek birtokában nem lehetett kétségük afelől, hogy igen, a megváltó az ő soraikból fog származni. Idői jövendőlést is adott nekik Isten. Dániel könyve 9. fejezet 24. 27. verse között az úgynevezett 490 éves proféciát, amely hajszál pontosan beteljesedett, és Jézus, amikor fellépett a profécia beteljesedéseként időszámításunk szerint 27-ben, tanított 3,5 évig szintén a profécia beteljesedéseként, és aztán kiirtatott a messiás, és senkie sem lesz, mondja ez a dánieli profécia, ez is hajszál pontosan beteljesedett. Aztán 3,5 évig megint csak a zsidóknak hirdették az evangéliumot az apostolok, de amikor Istvánt megkövezték, Pált, Pétert elüldözték, az evangéliumot mint nép elutasította az akkori zsidó nép, a keresztény igehirdetés, a keresztény misszió pogánylakta a területekre ment, és elkezdődik a kereszténység történelme, úgy, ahogy Jézus Krisztus előre megjövendölte, hogy elvétetik tőletek a zsidóktól az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Nagyon komolyan kell venni Jézusnak ezt a kijelentését, Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében. Tehát Jézus világosan közölte azt, hogy egy másik népre bízza az egyház szerepét. Hát akkor Isten miért választotta ki a zsidó népet az ókorban, ha ő ezt előre látta, prófétája által ki is nyilatkoztatta, hogy egy nép, mint nép nem fogja elfogadni az igazságot és az evangéliumot. Akkor miért választotta ki Isten a zsidó népet? Hogyha előre tudta, hogy kudarcra van ítélve egy népnek, egy tömegnek a küldetése. Kedves nézőink, erre a kérdésre nagyon lesújtó, nagyon megrázó feleletet kell adnunk. A Biblia szerint Isten ezt azért tette, hogy bizonyítsa, hogy népek és tömegek nem jobbíthatók meg, nem változtathatók meg pozitív irányban. Megváltozni, megjobbulni csak egyes emberek tudnak. Ezért hangzik a Bibliának a szíve lelke, a fő kijelentése, a János 3.16 így, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy valaki, az egyes ember, én, te, ő. Az az ember, aki gondolkodik, az az ember, aki keres, aki az élet megoldásáért küzd. Igen, ezek az emberek változtathatók meg, jobbíthatók meg, az Isten csak ezeken az embereken tud segíteni, és ezeknek az embereknek tud adni örök életet, vagyis minden ember ott van a lehetőség körében. De sajnos azt látjuk, hogy az emberek nagy része nem az igazságot tartja a legfontosabb értéknek. Az emberek nagy része, hogy mondta Szent Györgyi Albert, a kényelmet, a jó életet, a kényelmes, a fényűző életet tartja nagy értéknek. Tehát aki az igazságot keresi, az az ember megváltozhat. És a megváltozott emberek közösségéből, de már nem vér szerinti közösségéből, hanem lelki közösségéből, hitbeli közösségéből, összeállhat egy közösség, összeállhat egy csoport, és ez az eklészia. Az eklészia váltotta fel az Ószövetség beleszületésen alapuló egyházát. Isten megmutatta ezt a történelembe, hogy mindenkit szeretne üdvözíteni. Mindenki, aki zsidónak született, azt mondta rájuk az Isten, hogy ez az én népem. Én minden tagját az én népemnek szeretek. A jó mellett a rosszat is, a nagy mellett a kicsint is. De a zsidó nép, mint nép, nem lett más nép, nem lett jobb nép, mint a többi nép. Csak az egyes emberek megváltoztathatók. És az egyes megváltozott emberekből állhat össze egy olyan közösség, amely időtálló közösség, amely eklészia, szó szerint ez a görög kifejezés annyit jelent, hogy a kihívottak közössége, az önzésből, a világból kihívottak közössége. Persze ennek a közösségnek is iszonyatosan küzdelmes a történelmi útja. Nem véletlenül mondja a Jelenések könyve első három fejezetében a Szentírás, hogy ennek a közösségnek a története is iszonyatosan drámai, és 7 gyülekezetet sorol fel Jézus Krisztus a történelmi országútján. Nincs ilyen, hogy van egy keresztény közösség, van egy keresztény egyház, és mindenkor ez marad az igazi keresztény közösség, hanem mindig van egy igazán Istenhez, Krisztushoz ragaszkodó keresztény közösség, és ez a történelmi országútján döbbenetes nagy erőfeszítéssel, küzdelmekkel halad előre. Tehát Isten, hogy kiválasztott mégis egy népet, noha előre tudta, hogy ez a nép nem fogja beteljesíteni a történelmi küldetését, az éppen ezért volt. Mert senki nem hitte volna el az Istennek azt, hogy ez nem lehetséges, hogy nagy tömeget nem lehetséges megváltoztatni. Ha az Isten csak bejelentette volna a történelem hajnalán, vagy a történelem egy adott pontján, hogy én nem tudom az egész emberiséget, vagy egy népet sem tudok megváltoztatni, mert én az Isten hatalommal, erőszakkal, kényszerrel nem fogok senkit sem megjobbítani. Csak olyanokat tudok megjobbítani, akikben ott van az együttműködés, ott van a készség az együttmunkálkodásra. Ezt az Istennek senki nem hitte volna el. Ma is úgy gondolják az emberek, hogy ha nincs Isten, hát nincs Isten, akkor mindenki azt tesz, amit akar. Ha meg van Isten, hát ő neki minden lehetséges, ő erővel, hatalommal belenyúl a történelembe. Láttuk ezt Ezékiel könyve szerint, mennyire nem így van. Isten nem semmisítette meg hatalommal sátánt, és jó is van ez így, mert hogyha Isten az erkölcsi támadásra, az erkölcsi sátáni fellépésre hatalmi választ adott volna, akkor tulajdonképpen ezzel rosszat tett volna. De az Isten ugyanígy nem tesz emberekkel sem, semmit sem kényszerít, semmit sem hatalommal akar elérni az ember, az Isten, hanem az emberrel kapcsolatban az Isten mindig példaadással, szeretettel, meggyőzéssel akar föllépni. Ezért hát a Bibliának erre a nagy kérdésére itt tudunk válaszolni, hogy Isten azért választotta ki mégis a zsidó népet, és azért küzdött velük 1500 éven keresztül, mert szerette volna bemutatni, hogy neki, az Istennek minden egyes ember végtelenül értékes és fontos. Egy nagy tömeget, egy nagy népet is maradéktanul meg akart változtatni és üdvözíteni szeretett volna. 1500 év történelme mutatja, hogy ez lehetetlenség. Ez utópia. Isten ezért adta át más népnek a megbízatást, és a Biblia ezért nem utópia. Utopisztikus volt Marxnak az elgondolása, hogy lehet tökéletes társadalom, lehet szocializmus vagy kommunizmus. Marxnak jobban kellett volna ismerni az Ószövetséget, mint annyi sok gondolkodónak egyébként, nem csak őt vádolom ezzel, hogy nem ismerte meg kellőképpen ezt a rendkívüli könyvet, az Ószövetséget, hiszen Mórusz Tamás is írt utópiát, vagy Campanella is írt utópiát, és ne felejtsük el, hogy nem is csak a reneszánsz, nem is csak a felvilágosodás, nem is csak a modern kor nagy utópia gyártói vétkesek ebben, hogy nem gondolták végig az Ószövetség végső tanulságait, hanem Platón, akitől az időszámításunk előtti 4. században minden utópia kirajzott, Platón állama, a politeia foglalja magába azokat az utopisztikus elképzeléseket, hogy itt a Földön erővel, hatalommal, megfelelő neveléssel, nevelési rendszerek bevezetésével létesíthető egy tökéletes társadalom. Tökéletes társadalom nincs ezen a Földön, csak tökéletes egyes emberi élet érhető el az Isten segítségével. Az Ószövetségnek ez a nagy tanulsága. És ezért, amikor az Ószövetség végén maga Krisztus fellép, már nem tömegekhez megy, hanem egyes emberekhez megy. És amikor tömegekhez beszél, akkor is úgy beszél, hogy egyes embereket szólít meg. Én, te, ő, ez a fontos kérdés. Vajon az egyes emberek mennyire gondolják komolyan az életet? Mennyire gondolkodnak komolyan? Mennyire akarnak megváltozni? A megváltozott emberek közössége lehet csak a tartós közösség. A gondolkodásban hasonló emberek, az erkölcsi felfogásban hasonló emberek közössége, az Új Szövetség Egyháza, az Ószövetség Egyháza egy nagy néppel kötött szövetségen alapuló egyház volt. Az Ószövetség egyháza feltételeken alapuló szövetségen levő egyház volt. Az Ószövetség egyháza óvá lett, lejárt az ideje. Nagy tömeget, nagy népet, az egész emberiséget nem lehet üdvözíteni. A magyar nép se viselkedett volna másképp, és az angol, a német sem. A minden nép sajnos azt az utat járta volna be, mint Izrael népe. De ennek a lehetőségnek vége, vér szerinti, beleszületés szerinti egyház nincsen többé a bibliai proféták és az újszövetségi apostolok szerint, hanem csak a választáson, a döntésen, a felnőttkori választáson és döntésen alapuló egyház, a hívő lelkek közössége. Ennek a történelmét fogjuk most majd nyomon követni az elkövetkezendő 6 előadásban, és már is megérkezünk majd az Ószövetség utolsó prófétájához, Keresztelő Jánoshoz, és majd belépünk egy újabb szövetség kapuján, és reményeink szerint tanulmányozni fogjuk Jézus Krisztus életét.
Dicsérjük Istenünk újra és újra, hiszen jövünk a világ minden is